8 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Egy meglehetősen extravagáns, de legalábbis egy eléggé megnyilvánulásai alapján legalábbis érdekes figura nyerte meg az argentin elnökválasztás második fordulóját. Egészen pontosan Javier Milleiről van szó, akiről nagy vonalakban azt lehet tudni, hogy a politikán kívülről érkezett libertariánus eszméket valló közgazdász, és hát tényleg a kampány során nagyon érdekes, akár megbotránkoztató kijelentéseket is tett. Sokan egyébként az argentin Donald Trumpként emlegetik őt. Itt van velünk a telefonvonalban Fogel Dávid, Dél-Amerika szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire él ez a párhuzam Trumppal?
Abszolút, igazából megjelenéstől talán kicsit eltekintve ő ugye előszeretettel hangoztatta, hogy utoljára 13 éves korában fésülködött, azt hiszem, hogy ez a volt amerikai elnökre, nem igaz. De ezt leszámítva a kommunikáció, a Twitteren vagy X-en nevezzük bárhogy, az extravagáns TV fellépései nagyon jó volt ez a jelző, úgy gondolom, hogy extravagáns. Szeretett botrányt okozni, ez a kampányban is ugyanígy megvalósult, azok a szélsőséges kijelentései, hogy a pápa a sátán követe, és legalizálni kéne a szerzkereskedelmet, tehát hogy voltak olyan kijelentései, amivel szerintem még talán Trumpot is megbotránkoztatta, de szerintem áll a párhuzam.
Azt hiszem, hogy ha valaki ilyen kijelentésekkel tud hatalomra kerülni, az egyfelől rámutat arra, hogy eléggé csüggettek lehetnek a választók, és most már tényleg jöjjön valami, ami teljesen más, mint az eddigiek, mindegy micsoda, csak kavarja fel az állóvizet. Hát Argentina 1980 óta válságról válságra tengődik.
Igen, abszolút. Ezért mászkált ő a választási kampány során egy fűrésszel, egy láncfűrésszel, mert hogy mindenkitől el akarta vágni magát így jelképesen is, az eddigi jobb oldaltól is egyébként teszem hozzá, illetve a bal oldaltól is, bár ha egy kicsit ezt megkapargatjuk, akkor nyilván ő a jobb oldali szavazókkal nyert, akik korábban ugye az első fordulóban ugye még nem rászavaztak, de valóban igen, abszolút áll, hogy kiábrándultak az emberek, ugye ha 83-tól nézzük, akkor neki volt a legnagyobb szavazat, az ő nevére adtak le az argentinok, tehát ez is jelzésértékű.
56% vagy 60% körüli eredményt ért el?
Így igaz, igen, és 44-et ugye a Sergio Massa, akinek hát nagyon nehéz dolga volt, mert mint gazdasági miniszter ugye hát azért elég nagy része volt abban, vagy nagy szerepe volt abban, hogy hova jutott az ország, de ugye a pártjának is az elmúlt 20 évből 16 volt a peronista vonalnak, vagy kirchneristáknak is lehet őket nevezni. Ugye a Mauricio Macri csak 4 évet töltött az elnöki székbe, tehát valóban mind a kettő oldalból egy kicsit kiábrándulva, ugye a Macri csak 4 évet töltött, de ő vette fel a 44 milliárdos dolláros ugye IMF hitel, tehát valóban a választók inkább ellenük szavaztak, és sokakat, akiket hallottam, megszólaltottak az interneten, azt mondták, hogy a legkisebb rossz próbálták választani.
Javier Milei egyébként mióta van benne a politikai életben, a politikai köztudatban?
Hát inkább csak a kommentjeivel volt benne, és nem mint tevőlegesen politikus. Ugye a pártja is mind a kettő, párt-pártszövetség 20-21-ben jött létre, tehát egy nagyon friss és erre a választási időszakra létrejött szervezet, és éppen ezért egyébként neki mondjuk ilyen párstruktúrája, vagy olyan támogatottsága, ami elősegítette volna azt, hogy ő mondjuk kormányzói helyeket, vagy polgármesteri helyeket is megnyerjen a választásokon, ilyen például nincsen, úgyhogy ebből a szempontból nehéz dolga lesz, ilyen támogatásra nem számíthat, és hát ugye azt is érdemes megnézni, hiába ígérő nagyokat, és akár extra dolgokat is, hogy a kongresszus két házában ugye a szenátusban is, illetve az alsóházban, hát egyik pártnak sincsen, vagy tömnek sincsen többsége, de ő még csak nem is az első helyen áll az őt támogató koalícióval.
Nézzük meg Milei gazdasági elképzeléseit, ugye úgy fogalmaztam, hogy libertariánus eszméket val, mennyire mehet szembe az eddigi paradigmával, az eddigi irányvonállal az, amit ő gazdaság szintjén elképzel, ugye abszolút a dereguláció híve, szabad piacpárti, tehát a leginkább hisz a szabad versenyben abban, hogy majd a láthatatlan kezek elintézik a dolgokat?
Igen, a megnyilvánulásaiból ugye a kampányban ez jött le, de aztán természetesen, ahogy tudjuk, hogy a választási kampány az egy hát elképzelt dolgok, illetve amivel a választókat meg tudjuk nyerni típusú üzeneteknek a gyűjteménye. Ezért nem vagyok benne biztos, hogy ő tényleg ezen a vonalon fog tudni majd haladni. Egyrészt, mert nem is biztos, hogy volt annyi információja, mint mondjuk a regnáló koalíciónak és Sergio Massának. De nem gondolnám, hogy például ugye vannak olyan kijelentései, hogy már pedig ő Brazíliával és Kínával nem fog kereskedni, mert kommunistákkal nem tárgyal. A két ország export és import tekintetében is az első kettő partner. Export tekintetében 25% összességében, mint import tekintetében 40%. Tehát, hogyha velük elvágja a szálakat, akkor például nem hiszem, hogy lesz pénze arra, amit szeretne megvalósítani. De például meg akarja szüntetni a központi bankot, dollarizálni akarja az országot, ami egy ekkora méretű ország esetében azért egy elég nagy kihívás, úgy gondolom, főleg ilyen gazdasági helyzetben lévő ország esetében. És ha megnézzük mondjuk azt, hogy hány ország használ hivatalosan amerikai dollárt, akkor ez a 9 ország, hát nincs ekkora ország köztük, tehát egy El Salvador, egy Ecuador nyilván labdába se rúg, vagy nem az a volumen, mint Argentina, úgyhogy lesz dolga. Az elképzelések szintén valóban, igen, ez a libertáriánus vonal, amit ön említett.
De ez egyébként a gyakorlatban, most tényleg csak a fantázia szintjén elképzelhető lehet, hogy itt a következő 4-5 évben az argentin pezót felváltsa a dollár, amerikai dollár?
Megmondom őszintén, hogy annyira rossz helyzetben van az ország a 140%-os inflációjával, a 44 milliárdos csak IMF felé szóló tartozásával, a belső tartozásai, ami alatt mondjuk a tartományi tartozásokat értem, tehát az országon belül különböző adminisztratív szinteken lévő tartozások, hogy nem hiszem, hogy ezt tudná finanszírozni, illetve ugye hát nincsen dollár az országban egyelőre, ugye ezért is voltak mindenféle trükközések, hogy a fekete piaci dollár átváltást visszaszorítsák, és ezért egy ilyen kvázi kettős dollár árfolyamot vezettek be a helyieknek és a turistáknak, hogy egy kicsit becsalogassák a dollárt az országban, lehet így mondani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ez még tervként meg is jelenik, az biztos, hogy nem a közeljövőben fog megtörténni. Nem tudom elképzelni, hogy ez egy ekkora ország esetében végre tudjon menni.
Felmerült Milei részéről is az argentin központi bank megszüntetése. Ez személy szerint azért egy nagyon meglepő elképzelés, mert hát tombol az infláció Argentinában, és ortodox módon a jegybank kamatemelésekkel tudná ezt mérsékelni, bár lehet, hogy itt a kamatemelések már nem annyira segítenek a helyzeten. Szóval ez a jegybanki megszüntetés mennyire vehető komolyan például?
Igen, ez egy elég furcsa dolog, amikor az embernek mindenféle regulációs eszközökkel kellene, pénzügytechnikai eszközökkel kellene megfékezni az inflációt, akkor azt az intézményt, ami ezt megtehetni, azt fel akarja számolni, mint hogyha az az intézmény lenne elsősorban, vagy egyedül az okozója itt ugye a gazdasági problémáknak. Én nem tudom, tehát hogy nem tudom a kabinettjét, még ugye nem nevezett meg mindenkit. Azt lehet tudni, hogy kik talán a kedvenc közgazdászai, mert van 5 masztiff kutyája, és ezeket róluk nevezte el, de ezen kívül nem sokat lehet tudni, hogy igazából majd ki fogja megvalósítani az ő elképzeléseit, vagy kik lesznek a tanácsadók, akiknek a szavára esetleg hallgat, de mindenképpen izgalmas időszak, én úgy gondolom. Sajnálatos módon nyilván az argentinoknak talán egy kicsit több is, mint izgalmas, nekünk innen a távolból csak izgalmas, nekik meg hát ilyen egyik napra a másikra meghatározó döntés is lehet például, ugye az ő életszínvonalakat meghatározó döntés.
Említette az IMF hitelt, és hát valóban, hogyha berobban egy politikus, akkor az ígéreteit azt azért osszuk el párral, ez gondolom Milei esetében is így van. Az IMF kölcsön például a kokáért egy olyan lánc lehet, amely nagyon megszabhatja az ő mozgás körét, nem?
Én abszolút így gondolom. Eddig is kényszerpályán volt emiatt valamelyest az ország, illetve a gazdasági vezetés. Előszeretettel egyébként ezt mondjuk használta is az argentin belpolitika arra, hogy hát sajnálatos módon ezt muszáj megtennünk, mert az IMF kötelez minket. Ez a kártya ugye főleg választási időszakban mindig előkerült jobb oldalról, bal oldalról egyaránt. Biztos, hogy kemény tárgyalásai lesznek, és ugye hát tervezi az első útját épp az Egyesült Államokba. Azt persze nem tudom, még a programja ugye nem állt gondolom össze, és ezt nem is említette igazából, csak azt, hogy az OASZ központba szeretne elmenni, illetve a rabbi barátait meglátogatni New Yorkban, de gondolom azért az IMF-re is időt fog szakítani, ha nem is a beiktatási előtti első úton, de nagyon szűkös határidőn belül, mert Nyilván azért az IMF-be is eléggé figyelték ezt a választást, és ott is aggódnak amiatt, hogy majd akkor hogy lesz ennek az elég nagy, ugye az IMF történetének legnagyobb hitelnek a törlesztése és esetleg átütemezése.
Még egy-két szóban tudom, hogy több időt érne a téma, de tényleg Argentina kapcsán az egészen elképesztő, hogy nem is olyan rég még a világ leggazdagabb, legtehetősebb országai között volt, azért ennek van néhány évtizede, de hogy azért a 20. század során erre volt többször is példa. Ugye egyfelől az érdekes, hogy hogy jutott idáig Argentina, de most inkább az érdekelne, hogy mik lehetnek a kitörési pontjai az argentin gazdaságnak, mi segítheti őket abban, hogy talpra álljanak, hogy valahogy tényleg régi dísfényükben tündököljenek.
Igen, hát annó valóban első 20-ban, első 10-ben is elég sokáig volt, és nem is olyan régen, tehát egy 100 évről beszélünk. Most már az első 100-ban sincs benne, ezt egyébként azt hiszem talán Mile is említette, hogy ez így nem mehet tovább. A probléma az, hogy éppen azért, mert ugye nagyon tehetősek voltak, bizonyos dolgok nem igazán fejlődtek ki, tehát mondjuk az ipar nem feltétlenül van versenyképes helyzetben, regionális szinten sem feltétlenül, de világviszonylatban semmiképpen. Hogyha szóját és marhahúst el tudnak adni, akkor nem fognak szofisztikált infrastruktúrát igénylő, akár oktatási hátteret igénylő ipart kialakítani. Na, ezek azok a problémák, amikhez igazából senki nem nyúlt eddig. És én úgy gondolom, hogy talán most sem biztos, hogy jó irányba indul el majd ez a kormányzat, mert olyan felröppenő hírek is voltak, hogy esetleg az oktatást szeretné megreformálni, és nem a nyitottság felé próbál lépni majd ez az új kormányzat, hanem fizetőssé, és kicsit kevésbé megengedhetővé tenni ezt az ország lakóinak. Tehát nem tudom, hogy erre milyen elképzelések vannak, de mindenképpen a versenyképességet az argentin iparnak azt növelni kell, és hát végig kéne gondolni ezt a kereskedelmi politikát itt Brazília, illetve Kína kapcsán, mert annó, amikor mondjuk a első kirchneri időszakban ez a boom volt az országban, illetve az egész régióban, azt ugye Kínának köszönhették, és hát ott kellett volna egy kicsit jobban visszaforgatni a pénzeket pont esetleg ilyen hiányosságokba, de ha most elvágjuk ezeket a szálakat, akkor úgy gondolom, hogy ennek a finanszírozására nem biztos, hogy lesz elég saját tőke. És azt sem látom, hogy igazából ki menne be helyettük, hogyha az a két ország nem.
Van egy olyan érzésem, hogy még Argentina kapcsán fogunk beszélgetni a következő években, itt a Milei kormányzás alatt. Köszönöm szépen a mostanit. Fogál Dávid Dél-Amerika szakértő volt a vendégünk. Minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok, viszont hallásra.
Hamarosan 9 óra, friss hírek és piacnyitás.